szeretném bejárni a földet, minden zegszugát.
Világutazó. Barangoljon varázslatos tájokon az Újvidéki Rádióval.
Köszöntöm az Újvidéki Rádió világutazójának hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita. A zenét Szikora Csaba válogatja. Mai műsorunkban egy hétvégi alpesi túrára kalauzoljuk Önöket, a szabadkai dr. Cékus Boris mesél utazásáról. Egy zeneszám után folytatjuk, tartsanak velünk!
Auf dies die lustigste Zeit.
Utazóban a szabadkai dr. Cékus Boris mesél hétvégi alpesi körutazásáról, amely során megtekintette Innsbruck, Bolzano, Stuttgart és Ulm látnivalóit. A körutat 14 átszállással tette meg egy hétvége alatt, anélkül, hogy éjszakázott volna szálláshelyen. Erről mesél a mai műsorban.
Ez a vidék már régóta fúrta a csőrömet. Innsbruckról nagyon sok képet láttam, ez ugye Tirol, Alpok alja, völgy, Ausztria, közel Svájc, közel Németország, közel Olaszország, ami mind három, négy ország külön-külön kultúrát, külön-külön mentalitást képvisel, de Innsbruckban már nagyon-nagyon régen szerettem volna elmenni, csak sose találtam olyan buszt, ami, vagy közlekedési eszközt, ami jó lett volna számomra, ami azt jelenti, hogy reggel éljen ott, és este induljon vissza. Innsbruck körülbelül 10 órányi buszútra van Budapesttől, és sikerült találnom egy olyan járatot, amivel csütörtökön munka után át tudtam menni Szegedre, onnan föl tudtam menni Pestre, onnan éjszaka át tudtam menni Innsbruckba. Megnéztem a várost, reggel 6 óra felé, 6 óra után értem oda, úgyhogy mire kivirat, kezdett melegedni az idő, mire odaértem, úgyhogy délelőtt Innsbruckot fedeztem fel, utána délután átmentem Bolzánóba, az már Olaszország, délután ott töltöttem, aztán este busszal elmentem Münchenig, ott volt a váróteremben egy elég unalmas 5-6 órám, 4 órám várakozás, aztán reggel mentem Stuttgartba, a vonattal délelőtt megnéztem Stuttgartot, onnan 40-50 percre van Ulm, megnéztem Ulm városát délután, és akkor este ki a buszra, le Budapestre, onnan Szegedre, és akkor Szabadkára. Úgyhogy 72 óra alatt megjártam a 4 várost, az idő alatt olyan 2700-2800 kilométert tettem meg.
Hány átszállással?
14 átszállás volt, tehát 15 járművet vettem igénybe. Szerbiából indultam, átmentem Magyarországon, az 2, Ausztria 3, Olaszország 4, Németország 5. Tehát 72 óra alatt 5 ország, 2800 kilométer, 4 város, egyikbe se voltam korábban, úgyhogy elégedett vagyok a szervezéssel.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy hogyan szervezted meg, honnan jött az ötlet, hogyan kötötted össze a városokat, azért gondolom, hogy nem egyszerű összehangolni.
Hát az ötlet onnan jött, hogy Innsbruck benne legyen mindenféleképpen, az volt az elsődleges célpont, és akkor onnantól már nem volt messze Bolzánó, találtam óránként járnak buszok a két város között, akkor már ugye Innsbruckra kisváros, tehát egy völgykatlanban van, nincs szükség egész nap bejárni, meg ha itthon előre elkészülsz, hogy mi mindent kell megnézni, én minden városról egy kétoldalas ismertetőt itthon kinyomtattam, és azt elvittem magammal, tehát tudtam, hogy az állomásról merre induljak, mit kell megnézni, mi van jobbra, mi van balra, városi kilátók, templomtornyok, nyitvatartás, árjegyzék, menetrendek, tehát ez minden megvolt, úgyhogy ha így mész, így érsz oda egy városba, akkor szerintem 5-6 óra egy város, nem felfedezésére, de meglátogatására elég. És akkor Innsbruckból ugye találtam Bolzánóba, akkor volt még ugye idő hétvége, akkor ne rögtön jöjjünk haza, és akkor megnéztem, hogy olyan fél éjszaka alatt körülbelül Stuttgartig is át lehet jutni, akkor ugye nem kell egész éjszaka váróterembe vagy vonaton ülni, úgyhogy volt fél éjszaka utazás, fél éjszaka váróterembe, és reggel megint 7 óra, mire fél 8, mire kezdett kivakarodni az idő, addigra Stuttgartba értem, megint csak tudtam ugye, hogy merre kell menni, mit kell megnézni, aztán délután át Ulmba, és akkor Ulmból meg aztán, ott már vártam azért a pesti buszt, az már úgy jó volt.
És előre megvetted vagy lefoglaltad a jegyeket?
Megvettem a jegyek többségét, 2 jegyet nem vettem meg, 2 vonatjegyet Németországba, azt ott vettem meg, de előtte itthon mindent bevásároltam, úgyhogy nekem ez a 4 város felfedezése 2800 km 170 euróból összetudtam hozni.
De úgy, hogy egy éjszakát sem töltöttél szálláshelyen, szállodában?
Hát nem egy éjszakát, hanem 3 éjszakát, mivel az első buszban volt, a második az busz és váróterem, a harmadik pedig megint csak busz.
Tehát az, azért
az 50 eurónál kezdődik éjszakánként, tehát az nagy luxus lenne egy 170 eurós költségvetés mellett.
De gondolom, hogy azért úgy rendesen kifáradtál.
Hát elég volt a végére, már elég volt.
Innsbruckban Innsbruck, Ausztria, Tirol tartományának székhelye, az Alpok fővárosa, amely tökéletesen ötvözi a gazdag történelmi múltat a lenyűgöző természeti adottságokkal. Akár az óvárosi hangulatot, akár a környező hegyek magasságát keresi, a tiroli régió rengeteg kihagyhatatlan élményt tartogat. Boris mondja el tapasztalatait.
Innsbruck egy gyönyörű kisváros Tirolban, észak-nyugat Ausztriában. Én elég sok helyen voltam már Ausztriában, és az az Salzburg, Graz, tehát az a nyugati vidéke az engem nagyon megfogott. Ilyen alpesi a hangulat, Milka Csoki meg a kolompolós tehenek, legelők, gyönyörű tájak, alpesi házak, alpesi kertek, villanypásztorral bekerített hatalmas réteg, ahol nyugodtan legelésznek a tehenek, tehát mind a filmekben, a mesékben, amit látsz. Úgyhogy ez volt nekem az alap ötlet, hogy ezt lássam. Maga a város nem nagy, néhány utcából áll, a Maria Terézia Strasse az a fő utcája, amit egy diadalív indít 1765-ből, ez az egyik császár építette magának második Lipót császár esküvőjére, viszont váratlanul meghalt a császár, így a diadalív egyik felét az öröm, a másik felét pedig a gyásznak szentelték. Tehát a diadalív az általában egy pozitív dolog szokott lenni, egy dicsőséget mutat be, de itt a haláleset miatt az északi oldala az a gyásznak az oldala. Ez volt valamikor a városkapu, hát már a város nagyon kinőtte a várost. Van egy arany tető, Golden Roof. A város talán legismertebb épülete egy kis kiugró terasz, aminek arany lemezekből van a teteje. Ez a terasz tető 1500-ban vagy 1500 környékén épült, és 2657 darab részcseréppel díszítették. Ez messziről úgy néz ki, mikor ugye a nap sugarai meg törnek rajta, minthogyha aranyból lennének. Ez is egy híres osztrák császár első Miksa és Mária Sforza esküvőjének a megünneplésére készült. Ebbe a terembe ez az aranykupolás terem, vagy arany cserepes tető alatt ünnepelték meg az esküvőt. Később használták még ezt az erkélyt, innen köszöntötték a népet, beszédeket tartottak, fesztiválokat nyitottak, meg lovagi tornákat szemléltek, és ugye alatta van a város legnagyobb tere, főtere, ami ilyen közösségi tér is, úgyhogy ez mindig funkcióban van ez az erkély, mind a mai napig. Van egy nagyon szép templom, a Szent Jakab templom Innsbruckban, vagy az innsbrucki dóm is. Ez nem messze található, tehát maga az egész belváros 10 perc alatt át lehet rajta sétálni. Ennek a templomnak a legfontosabb látnivalója a főoltár Mária kegyképe. És a templom helyén, ugye ez mindenhol úgy van, hogy egy régebbi templom romjaira és romjaiból építették, ugyanúgy volt ez itt is, a tágabb környék legismertebb és legfontosabb templomának a helyére építették. Az egyház és az állam az mindig valahogy rivalizált egymással, különösen Olaszországban, de hát ez is elég közel van Innsbruck Olaszországhoz, úgyhogy itt is jelen van az, ami nagyon sok olasz városban megfigyelhető, hogy a templom mellett rögtön ott van egy hatalmas palota, az innsbrucki császári palotát, ezt Hofburgnak hívják. Ránézésre egy hatalmas épület, mondjuk egy Schönbrunnhoz képest, egy bécsi Schönbrunnhoz képest azért távol van, meg Bécsben is vannak még azért ettől szebb császári paloták és uralkodói házak. Ez is többek között egy Habsburg palota volt, az ő idejükbe építették, de nincs annyira kidíszítve azok a barokk és császári vonások, annyira nem figyelhetők meg rajta, mint a mondjuk a Schönbrunni kastélyon. Van kertje is a palotának, ez a Hofgarten, ez egy olyan jellegzetes angol stílusú park rendezett gyönyörű pázsittal, virágoztak a tavaszi virágok, el voltak már ültetve a zárvacskák, szegfűk, tehát adnak rá, és élnek is a parkban rengetegen, joggingoltak, babamama jogát tartottak, tehát használják. Meg kell nézni okvetlenül az Innsbruck hidat, amely az Inn hídon, tehát az Inn folyó felett átívelő híd. Ez is az első híd 12. századba épült, ennek egy 3x4-szer átépített változata, egy fahíd tetővel befedett híd, az mind a mai napig létezik. A folyó az relatív keskeny, mondjuk a mi Tiszánkhoz, Dunánkhoz viszonyítva egy keskeny hegyi folyóról van szó, nagyon hideg a vize, tiszta vadkacsakuszkálnak benne, tehát olyan igazi alpesi hangulatot áraszt. Van egy síugró sánc, ha jól tudom, valamikor olimpiát tartottak, vagy téli játékokat, és ez a síugró sánc a Bergisel hegyen mind a mai napig megvan, ott van. Fönt a toronyban az ugye, ami úgy néz ki, mint egy szatellit, ott étterem is kilátó üzemel, siklóval meg lehet közelíteni, tehát elég magas domtetőn van, de attraktív mondjuk, mivel én azt hiszem, hogy onnan a legszebb a kilátás a városra. Láttam képeket ebből a kilátóból, és tényleg előtte a város, azt átszeli az Inn folyó, a háttérben pedig az Alpok, amelyeknek hát nyári hónapokig hó fette a csúcsa. Én amikor ott jártam a tavasszal, akkor is még hóval voltak borítva a csúcsok. Van egy érdekes állatkert, egy alpesi állatkert, Innsbrucki alpesi állatkert. Ezről azt tartják, hogy az Európa legmagasabban fekvő állatkertje, 750 méter magason van, és ez abból egyedül álló, hogy egy tematikus állatkert, tehát lényegében az Alpokban élővilágot, növényeket és állatokat mutatja be, úgyhogy szirti kecske, hegyi kecske, muflonok, néhány ragadozó madár is, ez ilyen állatmenhely, állatklinika stílusú boxokba, ketrecekben vannak ragadozó madarak is, tehenek, alpesi tehenek, osztrák jellegzetes tehenek, kolompokkal, mindennel. Tehát minthogyha egy nagy sétát tennél az Alpokba, azt meg tudod tenni ebbe a kis állatkertbe. És amit a végére hagytam, ami talán a legnagyobb attrakció, két sikló van, az egyik az a város központjából indul, egy 1200-1300 méter magas csúcsra a város felett. Ez egy sikló vasút, tehát ezt úgy képzeld el, hogy mintha egy vagomba, egy fülkébe beülnél, és van neki sínje, és azon a sínen egy hatalmas drótkötélpálya. Ez mind a kettő kilátóba vezet föl. Az alsó, amiben a város központból indul, az olyan 1000 néhány száz méter magasra visz fel, többek közt ennek az egyik megállója az alpesi állatkert. Összesen 4 megállója van, 8 perc alatt teljesíti az utat. Ez egy olyan fülke, mint hogyha egy vagonnak a fülkéjébe ülné. Van egy vezető, aki irányítja, és egy motor húzza föl ezt a szerelvényt, ez 1200 méterre, tehát 8 percig megy, úgyhogy ez egy elég hosszú kacskaringós út van, hogy alagútba megy, átmegy egy hídon az Inn folyó fölött, tehát van egy külön híd, ami csak ennek a siklóvasútnak épült, és azon az 1100 méter magasságba, ott pedig van az egy átszállóállomás lényegében, és onnan megy az a valódi fölvonó, az pedig a Nord 2 fölvonó, ami a környék legnagyobb vagy legmagasabb hegycsúcsára visz fel, ami 2670 méter magas. Itt maga a jegy az 60 euró oda-vissza, tehát lényegében 4 jegy, 2 a siklóra, 2 pedig a gondolára, de vannak itt is különböző kombinációk, úgyhogy nem az egészre szakaszosan megvenni. Én a föntire nem mentem időszüke miatt sem, meg annyira nem is voltam fölöltözve, hogy 2300 méter magasságra fölmenjek, de nagyon sokan túráznak, nagyon sokan fölmennek, sétálnak, fordulnak egyet, lehet venni havi bérletet rá, az nem tudom én 100-150 euró, úgyhogy korlátlan számú utazásra jogosít fel, tehát nagyon sok helyi délelőtt vagy reggel fölmegy, túrázik egyet, és akkor este visszajön a városba, tehát 2300 méter magasságú, ugye egész más a klíma is, az időjárás is, a hangulat is, mint lent a városban. Szép lent is, de ott fönt még szebb.
Da kann ich alles sehen. Felder und Wiesen zur Sommerzeit und deine Berge im Winterschnee. Und das Vertrauen, das ich dir schenken kann, wenn du mich fühlst an deiner Hand. Dies alles gibst du mir, mein Tiroler Land. Da wird man warm, so warm, und mein Tiroler Herz. Und mir wird warm, so warm um mein Tiroler Herz. So wie ein brennend heißer Sommer geht unser Feeling himmelwärts. Da wird man warm, so warm um mein Tiroler Herz. Das kannst mit Geld nicht kaufen, das kann man nicht studieren. Du musst dafür geboren sein, sonst kannst du's nicht kapieren. Und dass sie stolz auf beiden Beinen steht, dein Wappen in der Hand. Dies alles gibst du mir, mein Tiroler Land. Da wird man warm, so warm, um mein Tiroler Herz. Und mir wird warm, so warm um mein Tiroler Herz. So wie ein brennend heißer Sommer geht unser Feeling himmelwärts. Da wird man warm, so warm um mein Tiroler Herz.
Bolzano a mediterrán és alpesi hangulat lenyűgöző keveréke, amely tökéletes kiindulópont a Dolomitok felfedezéséhez. Boris az ottani régészeti múzeumba is ellátogatott, ahol Ötzit őrzik, azaz azt a jégembert, aki több mint 5300 éve élt. Kiváló épségben fennmaradt részkori múmia, amely a világ legrégebbi és leghíresebb természetes gletszer múmiája.
Innsbruckból délután átmentem Olaszországba, Bolzano nevű település, Észak-Olaszországba, szintén az Alpok lábánál fekvő olasz település. Ez az olaszországi Dél-Tirol tartománynak, hát ha nem is a legnagyobb, de legismertebb városa. Nagyon sokan innen indulnak föl az Alpokba, mivel Olaszország lényegesen olcsóbb, még az északi alpesi vidéke is olcsóbb, mint mondjuk Ausztria vagy Svájc, ami ugye szintén az Alpokról szól. Úgyhogy nagyon sok embernek ez a kiinduló állomása. Maga a város az nem nagy, gyorsan be lehet járni. Ugye, amit okvetlenül meg kell nézni, az a Bolzanói dóm. Egy gyönyörű 17.-8. századi építmény, 65 méter magas harangtornya van neki, gyönyörű harangjátéka volt. Délután hallottam, hogy harangoznak. Ez mellett van a dominikánusoknak is egy gyönyörű temploma, az sajnos zárva volt. A sétáló utcák, főutcák, amik szintén járhatóak, és ugye kötelező őket megnézni. A Walter tér az a Bolzano legnagyobb és talán legszebb tere. Hatalmas virágpiac volt Bolzanóban, ugye tavaszi időszakban nagyon sok városban hagyomány az, hogy tavaszi virágokat árulnak. Szabadkán és Újvidéken is szokták, tavasszal Bolzanóban is. Ez volt, és rengetegféle olyan hagymás növényeket, meg palántákat láttam ott, amiket életemben még soha nem láttam. Meg nagyon sok spárgát árultak. Spárgát azokon a vidékeken, Ausztriában is, meg Észak-Olaszországban is nagyon szeretett étel, úgyhogy nyakalják a spárgát. Városnak is van felvonója, az egyik a Renon felvonó, a másik pedig a Colle felvonó. Az egyik az a városközpontból indul, hasonlóan az Innsbruckihoz, néhány perc alatt fölér 1200 méter magasra, a Renon felsíkra. Innen aztán lehet tovább menni egy másik felvonóval, vagy pedig kis vasúttal, olyan keskeny nyomtávú vasút vezet végig ott a Sopra Bolzano, tehát felső Bolzano alpesi falvai közt. Itt nagyon érdekes a falusi turizmus, rengeteg helyi ételt, mézektől kezdve, szárított húson keresztül, tejtermékeket, sajtokat, ugye ami túrukat, ami nagyon jellemző az olasz, észak-olasz vidékekre, azt itt be lehet szerezni. Persze az ár az már inkább olyan osztrák ár, mint olasz, de hát onnan van. És ami nekem a legjobban tetszett Bolzanóban, meg talán ami miatt el is mentem, az pedig az Ötzi nevű jégember, aki 5300 évvel ezelőtt fagyott meg fönt az egyik gleccseren az Alpokban, és 1991-ben találták meg az Ötz Alpokban, innen jött ugye a neve, hogy Ötzi. Ez az olasz-osztrák határ közelében van, és két német turista bukkant rá 3200 méteres magasságba egy árnyékos, az ösvénytől eldugott úton. Megállapították, hogy körülbelül 3300 évvel Krisztus előtt élt, és lehozták ugye szakszerűen a testet, azóta is le van fagyasztva, van egy múzeum neki szentelve, a Dél-Tiroli Régészeti Múzeum, 4-5 emeletes épület, ahol teljesen az ő története be van mutatva, kezdve attól az első képektől, ahogy megtalálták, ahogy lehozták, ahogy konzerválták, ahogy levetkőztették. 44-5 kg-os volt, most a múmiája 13 kg, mínusz 6 Celsius fokon tárolják, majdnem 100%-os páratartalom mellett. Az egyik emeleten van egy pici ablakocska, amin be lehet nézni és meg lehet látni. Ugyanakkor elkészítették a bábúját, olyan 153 cm magas lehetett, ha jól emlékszem, félmeztelen volt, volt neki egy sapkája, egy kecskeszőrből készült nadrágja, meg egy papucsa, ami szénával volt kitömve. Ezt mindet ugye lefejtették róla, és akkor találtak 61 szénalapú tetoválást, amelyek ízületi pontokon helyezkedtek el, tehát valószínű fájdalomcsillapítás céljával szurkálta magát valamivel. Voltak nála egy íj, néhány nyíl és egy dárda, amivel vadászott, egy részbaltája volt a kezébe, és volt egy nyíl a bal vállába, lényegében ami miatt meg is halt, és a jobb keze az a bal vállát fogja, jobb kezével a bal vállát fogja, ami ugye megint csak arra utal, hogy az fájhatott neki, és az miatt hunyt el. Tehát ez a világon egy egyedülálló bábú, egy egyedülálló kiállítás, ami bemutat egy 5300 éves embert. 5300 évig ott ült, most képzeld el, hogy 5300 év alatt mennyi minden történt a világban. Volt egy római birodalom, volt egy bizánc, volt egy Jézus Krisztus, voltak világháborúk, kultúrák felemelkedtek, meghaltak, és ezt mindonnan fentről az Alpok egyik lecseréből végig nézte.
Stuttgart Németország délnyugati részén fekszik, a luxusautók hazája és a zöld előbölgyek városa. A turista könnyen bejárhatja a legfontosabb látnivalókat, a lenyűgöző autóipari múzeumokat és a történelmi palotákat. A szabadkai dr. Cékus Borisz mesél a városról.
Következő megálló Stuttgart volt. Este ugye megnéztem még az öccit Bolzánóba. Busszal elmentem Münchenig, Münchenben volt egy 3-4 órám a vasútállomáson, és a hajnali első vonattal azzal elmentem Stuttgartba, úgyhogy mire szép idő lett, addigra Stuttgartba értem. Stuttgart Baden-Württemberg tartomány székvárosa. A város az lényegében az autóiparról híres, Mercedesnek és a Porsche-nak vannak a közelben a gyárai, és mind a két autógyárnak hatalmas múzeuma is van, prototípusokkal, első példányokkal, muzeális értékű autókkal, ugye Mercedes gyár is most már több mint 100 éves múltra tekint vissza, tehát néhány modellt elkészítettek, és ezeknek a többsége ki van állítva. És nem csak hogy az autóipar, hanem amivel még a Mercedes úgy az autókkal párhuzamosan foglalkozik. Ez a két múzeum elég messze van a központtól, meg én nem is vagyok annyira autóbolond, úgyhogy ezeket nem kerestem fel, de viszont egy Stuttgarthoz hozzátartozik, ha nem is minden, de legalább a Mercedes, mint autógyár. A városnak elég kicsi a központja, ugye a vasútállomás, minden város egy kaptafára megy a vasútállomástól a Dómig, az lényegében a fő utca, és akkor ennek jobb bal oldalán néhány még mellékutca, kis utca, ami oda tartozik, Stuttgartban is ez így van, vasútállomástól indul a Königstrasse, ez olyan jó kilométer hosszú, rengeteg áruház, üzlethelyiség van az utca mentén, sütedések is vannak, de lényegében az a bevásárló turizmus, azok a plázák, vásárlások, amik lényegében jellemzik. Egy hatalmas tér töri meg körülbelül félúton, ez pedig a Schlossplatz, vagy a Palota tér. Magát a teret 1977-ben rendezték be, akkor volt egy kertészeti kiállítás a városba, és akkor kicsit kipofozták, parkkal alakították át, újrafásították, újragyepesítették, és azóta is egy Németország egyik legszebb parkja. Azért is szép, mivel két kastély övezi, az egyik az új kastély, a másik pedig a régi kastély. Hát én olyan nagy különbséget nem láttam köztük, hogy most az új az mennyivel újabb, mint a régi, de viszont ugye már mivel egy német kastélyról van szó, tehát az egy értékes és tényleg minden tekintetben fontos kastély. Ezek előtt szintén piac terek vannak, mind a két kastély mellett voltak piacok. Magán a Palota téren két gyönyörű szökőkút van, angol stílusban van berendezve vagy felépítve a tér, és rengetegen kint napoznak, rengetegen piknikeznek. Én egy szombat délelőtt voltam, hajnalban még olyan elég barátságtalan volt az idő, de akkor már a parkban hát legalább 100-an voltak. kinyitottak 7 óra felé a kávézók a környéken, úgyhogy él a park. Voltam a Markthalléban, ez pedig a város legismertebb fedett piaca. A nagyobb tereken tavasz folyamán kirakodó vásárok vannak, virágvásárok, gasztronómiai vásárok. Van egy tér, ahol csak péksüleményeket árulnak, nem nagy tér 5-6 árus, de különböző kenyereket, kalácsokat. Péksüleményeket lehet vásárolni. Bent a Markthalléban, ott pedig rengeteg asztal van, amelyen árulnak, és nem is csak asztal, hanem inkább most már az asztalokat ők úgy körbeépítették, beépítették, hogy azok majdhogy nem üzlethelyiségek. És akkor kezdve az osztrák, meg német sonkáktól, a sajtokon keresztül, a különböző salátákig, most ugye ott náluk már, meg nálunk is divatba jöttek a saláták, meg az egészséges életmódok, a bio élelmiszerek, a biotermékekből előállított élelmiszerek, és ebből rengeteg van náluk, de ugyanakkor azok a jó zsíros kacsafalatok, meg sertéscombok, sonkák, azok is jelen vannak.
Du bist die Blume, aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau, du bist die richtige Frau für mich, die Blume aus dem Gemeindebau. Ohne dich wird dieser Bau so grau, und wer dich sieht, sagt nur: Schau, schau, da geht die schönste Frau von Stadler. So wie du gehst, so wie du dich bewegst, du weißt gar nicht, wie sehr du mich erregst. Andere haben bei mir keine Chance, auch wenn sie immer sagen, komm ans Fernsehen, Herr Franz, ich möcht von dir nur einmal alle im Grün. Du schönste Frau von der Viererstirn, du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Deine Augen so blau wie ein Stadler Ziebeck, du Blume aus dem Gemeindebau. Und wann wer kummert und sorgert, wie wär's ne Frau, dann kommt's leicht sein, dass ich ihn niederhau. Weil du bist mehr Venus aus Stadler. Sich, dann spült's Granate bei mir. Ich kann nicht sagen, dass ich für nix garantier. Meine Freunde sagen alle, was und was. Ich mein, du führst dich ganz schön deppert auf wegen den Hosen. Bitte, bitte lass mich nicht so knien. Ich möchte doch nicht meinen guten Ruf verlieren. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Merkst du nicht, wie ich schau, wenn du an mir vorüberschwebst, du Blume aus dem Gemeindebau. Merkst du nicht, wie ich mir bei dir eine hau, weil du bist für mich die Überfrau. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadler. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadler. Komm, lass dich pflücken, du Rose aus Stadler.
Dél-német országi történelmi város a Duna partján. Legfőbb nevezetessége az ulmi nagy templom, a világ legmagasabb 161 méteres templomtornyával. Emellett arról is híres, hogy ott született Albert Einstein. Boris Ulm látnivalóit is megtekintette.
A kirándulás utolsó állomása Ulm volt, ez a negyedik város, itt már kezdtem keverni, hogy hol mit láttam, aztán este, amikor végig gondoltam a buszba, hogy akkor most ebbe a városba ez volt a katedrális, vagy amaz volt a katedrális. Ulmról mindenki a aki utazással foglalkozik, az az első két információja, amit megoszt Ulmról, hogy az ulmi Münster, az az ő dómjuk, katedrálisuk, 161,5 méter magasságával a világ legnagyobb temploma. Ha jól tudom, most a Sagrada Familia, ha elkészül, akkor magasabb lesz valamennyivel. A másik pedig, hogy a Bahnhofstrasse 10-es szám alatt született Albert Einstein. Egy évig élt Ulmba, de viszont az ulmiak is büszkék rá, hogy az ő szülöttük, és Einstein is nagyon sokszor kihangsúlyozta, hogy ő ulmi, mivel Ulmba született. A szülőházama természetesen nincs meg, ez a Bahnhofstrasse, ez az állomásról a központba irányuló, vagy vezető bevásárló utca, hatalmas, hát nem felhőkarcolók, de ilyen acélüveg kombinációba épült új parkolóházak, bevásárlóközpontok, élelmiszerboltok vannak bent. Úgyhogy a szülőháza nincs meg, de hát a Bahnhofstrasse 10 az létezik mind a mai napig. Az ulmi Münster, az a város abszolút legnagyobb látnivalója. Ugye 161,5 méter magas a tornya, valamikor majdhogy nem végig olyan 130-40 méteres magasságig föl lehetett menni, ma a felső szintek le vannak zárva, úgyhogy csak a 70 méteres magasságon levő platformig lehet fölmászni, úgy tudom, hogy lift nincs benne, hanem csigalépcsőn egy tornyú templom, tehát a toronynak a két oldalán vannak a lépcsők, amelyeken föl lehet menni. 1300-as évek végén kezdték építeni, és csak az 1900-as években fejeződött be. A háborúban nem nagyon rongálódott, ahhoz képest mondjuk, hogy például a közelbe levő Dresdai dómot azt teljesen szétlőtték a háborúban, ehhez képest az ulmi Münster elég jól túlélte a bombázást, és ennek hála is mai napig a város is, hát egész Dél-Németország, Bajorország meghatározó építménye. Előtte helyezkedik el a Münsterplatz, ez egy hatalmas, hát német viszonylatban is egy nagyon nagy tér, ahol délelőttönként kirakadó vásárokat tartanak, délutánonként pedig koncerteket, tehát megvan egy állandó színpad, amit ugye világosítás, hangosítás, minden, amire szükség van, ott van mellette, és használják. Ez egy patkó alakú tér, tehát a katedrális uralja a Münsterplatzot, de előtte jobbra-balra tőle arra még nyúlik a tér sétáló utcák irányába, úgyhogy több tízezren is ott összejönnek. Dugig volt a tér szombaton délután, amikor ott voltam. Rengetegen voltak, és ami nem lepett meg, de úgy van, hogy nagyon sok szerb hangot hallottam. Tehát szerb, horvát, boszniai, bolgárok, románok, magyarokkal is találkoztam, de Stuttgart, Ulm az az egyik és másik fölkapott város, ahol hazánk fiai új életre leltek. Van egy Tímár negyede is a városnak, ez lent a Duna partján fekvő város. Itt is ugye egész Duna, hát ez nálunk hatalmas, 10 perc mire átsétálsz rajta. Ehhez képest itt még csak olyan patak szélességű, 30-40-50 méter széles lehet, tehát nem nagy folyóról van szó, és a Duna partján évszázadok alatt különböző kézművesek telepedtek meg, kereskedők is és kézművesek, és ott az 1500-as években már vannak róla följegyzések, hogy az ulmi halász és Tímár negyedbe kik szálltak meg, kik érkeztek, kik voltak a vendégek. Ezt Kisvelencének is hívják, mivel elég sok csatorna folyik, ez egy olyan lapos részen van, egyes részei lehet, hogy alacsonyabban is vannak, mint a Duna szintje, és hajókázni nem lehet ezeken a kis csatornákon, de úgy földobja a negyednek a hangulatát, a vízcsobogás, kis olyan fél méter, 80 centi magas vízesések is vannak, az éttermek, a kávézók kint vannak a kis csatornaparton, és ez egy olyan különleges hangulatot ad neki, plusz még ugye az, hogy 500 éven át a városnak az élete azokban az épületekben zajlott. Az egyik nagyon ismert épület, ez a Ferdeház, az Ulmi Ferdeház. Ez a világ legkülönlegesebb műemléke, szintén itt a Tímár negyedben helyezkedik el. 97-ben be is került a Guinness Rekordok könyvébe, mint a világ legferdébb szállodája. 5 emelet magas. Hát épület volt, ma már szállodának hívják. 1406-ba kezdték építeni, de aztán nem sokra rá bővítették is, és az előbb ugye mondtam, hogy olyan nedves, mocsaras a talaj, ezért a háznak az egyik szintje megsüllyedt. 11 szobája van neki, és a legextrémebb szoba annak a két fala közt, tehát egy szobát most képzelj el, 3x4 méter maximum, és azon a távolságon 40 cm a szintkülönbség a szoba két oldala közt, úgyhogy az ágyak, az asztalok azok úgy vannak beállítva, hogy az ágynak az egyik lába az 20 centivel magasabb, mint a másik lába, és az asztalon, az ágyon, a széken, a szekrényen mindenütt ott van a vízimérték, hogy ugye te bent állsz, és akkor úgy nézed, hogy az ágy görbe, de viszont nem az ágy görbe, hanem a padló a görbe, és azért van ott a vízimérték, hogy ugye ez az optikai csalódást kikerülendő bebizonyítsa, hogy az ágy az vízszintes, és nem fogsz róla legurulni. Ugyanitt van egy ferdetorony, ami szintén az miatt ferdült meg, mivel a talaj megsüppett alatta. Az 1300-as években épült, 36 méter magas, és a csúcsa az körülbelül 2 méterrel van a függőleges tengelytől kibillenve. Itt le is lógattak, nem csak itt, hanem több ferde épületen is, a tetőtől egy kulcsot, egy kanalat, egy kalapácsot, valamit, egy fadarabot az épület előtt lelógatnak, és akkor ugye az, ami lóg, az függőleges kell, hogy legyen, mivel a súly az lefelé húzódik, és akkor látod, hogy a tűzfal meg az épület mennyivel van megferdülve, mennyivel van megdőlve. Egy gyönyörű városfal van, több kilométer hosszú, ami körbe kerítette ezt a Halász és Tímár negyedet, néhány toronnyal megspékelve, az egyik a Liba torony például, a másik a Hentesek tornya, ami valamikor bejárati kapu, tehát vámszedő ház volt, akik beérkeztek az Ulmi Tímár negyedbe, akik ott meg akartak szállni, kereskedni akartak, azok ezekben a tornyokban megfizették az összeget, a vámot, és akkor utána mehettek be a városba. Nekem olyan sokkal jobban tetszett, mint Stuttgart, kisebb város, de sokkal hangulatosabb. Stuttgartnak, nem tudom, nincs lelke, nincs meg az, ami egy, pedig ott vannak egymástól 50-60 kilométerre, tehát nem az, hogy most egyik világ, másik világ, de valahogy Ulm, ha vissza kellene menni, akkor egyértelműen Ulmba mennék vissza. Ott sincs sok nevezetesség, de viszont egész más, 50 kilométer, de sokkal több a különbség köztük.
Ez a 72 óra alatt sikerült-e megkóstolnod valamilyen helyi ételkülönlegességet? Mit ettél?
Hát ettem a helyi szabadkai kulent, meg a trappista sajtot. Nem szoktam, így, hogyha rövidebb útra megyek, akkor általában nem szoktam. Ugye vannak ott is ütödések, de ez különösen ez az út, Tirol, Észak-Tirol, Baden-Württemberg, Bajorország, Ausztriába Tirol tartomány, ez svájci színvonal, meg svájci árak. Tehát néztem valahol, egy fél grill csirke 15 euróba került az egyik sütödésnél. Néztem Németországból, ugye mennek ezek a kolbászok egy kis zsömlébe. A zsömle bent a boltba 15 cent, a kolbász, tehát nyers kolbász az olyan 5 euró körül, az a nyers kolbász körülbelül akkor, amit nálunk másfél virsli. Tehát nem az, hogy most jól laksz belőle. Kint a sütödésnél pedig 10-12 euró volt az a maroknyi zsömle, meg a másfél virsli. Tehát nem ettem itthonról. Így mikor rövidebb utakra megyek, akkor általában itthonról viszek enni. Ha valami nagyon extra van, hogy tényleg mondjuk voltam Bergámóba télen, ott készítették a világ első stracciatellás fagyját, azt akkor ugye meg kell kóstolni. Az akkor ott van. Hogyha Görögország, akkor úzó metaxa meg kell kóstolni. Hogyha nem tudom, Sorrento, akkor citromlikőr meg kell kóstolni. De így mondjuk 10 eurót, amikor 170-be került az egész út, 10-15-öt egy szál vékony kolbászért fukar vagyok kiadni.
És hol töltötted a telefont?
Buszokban. Buszban. Most már minden buszban, vasútállomáson, éttermekben, főtereken, tereken vannak padok, amelyeken lehet. Hát 220 volton nem lehet tölteni, de USB töltőn keresztül lehet.
Ez az út rövid volt, ám mégis hosszú, ugye több mint 2000 kilométert tettél meg. Ez a 3 nap alatt mi volt a legnehezebb? Mi volt, ami a legnagyobb kihívást jelentett, amire azt mondtad, hogy hú, hát ezt valahogy másképp fogom szervezni legközelebb. Volt ilyen, vagy már rutinusan utazol?
Hát így visszagondolva már nem volt. De ott azért volt Münchenben a vasútállomáson, azt hiszem olyan 4 óra szünetem volt, hajnali egykor értem oda, és 5 óra fél 6 felé, mikor indult a vonat Stuttgartba, ott nagyon lassan múlt az idő. Tehát melegben voltam, relatív tiszta is volt, bírtam még bóbiskolni is, de az idő az nagyon lassan múlt, úgyhogy talán az volt egyedül, ami így kevésbé tetszett, de hát tudtam, hogy lesz 3-4 óra, tudtam, hogy milyen, itthon megnéztem képeket a váróteremről, tudtam, hogy nincs bezárva a város, illetve nincs bezárva a váróterem, tehát tudtam, hogy mi fog rám várni. Gondolkodtam még itthon, hogy elmegyek ugye az állomástól, központi pályaudvartól Münchenben nem messze van a központ, a főtér is, és a katedrális, a városháza, és gondoltam, hogy bemegyek, de aztán amikor hajnali egykor odaértem, és láttam, hogy mi van kint a városban a vasútállomás előtt környékén, milyen bulik vannak a helyiek, hogy buliznak, mennyire részegek, meg mennyire be vannak lőve, füves cigaretta szagot én először Amsterdamba éreztem, az nagyon marja a torkot is, meg csípi a szemet is, meg olyan, de nem tudom, kátrány szaga lehet neki, olyan maró, nagyon jellegzetes maró szaga van neki, és ahogy Münchenben megérkeztem a buszállomásra, mellette egy hatalmas buli volt, és ameddig át nem mentem azon a bulin, addig mart a torkomat az a büdös fűszak. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy akkor maradok a váróba, és nem lesz München by night.
És zuhanyozni volt-e lehetőség valahol?
Nem.
Akkor gondolom, ez volt az első.
Vittem tiszta alsónemet, vittem tiszta zoknit, úgyhogy második nap volt csere, és folytattuk.
Kedves hallgatóink, a mai világutazóban a szabadkai dr. Cékus Borisz mesélt alpesi hétvégi körutazásáról. A zenét ma is Szikora Csaba válogatta. Adásunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a világutazó cím alatt. Jövő héten szerdán 17 óra 35 perckor jelentkezünk, valamint műsorunkat szombat délelőtt 10 órakor és vasárnap este 10 órakor megismételjük. A szerkesztő Trifkovics Rita köszöni meg hallgatóink figyelmét. Bármerre is utaznak, maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.